De evel nem kezdünk mondatot. Nyilatkoztatta ki apám, én pedig azonnal rávágtam, hogy de. Visszatérő jelenet ez, amikor beleolvas éppen az egyik általam jegyzett szövegbe, unottan leteszi, mert eszébe jutott, hogy valamikor az 50-es években Ficai Dénes, híres magyar tanár és nyelvőr, Aradon, a gimnáziumban, ezt neki más örökérvényű nyelvhasználati és nyelvművelő szabályokkal együtt megtanította. Kötőszóval nem kezdünk mondatot, ez volna az általános szabály. Nem tudom, honnan eredeztették a tudói, ki kezdte és miért. Talán a töltelékszavak használata ellen próbáltak hadakozni, azután már senki nem kérdezett vissza, hogy miért ne volna szabad bármely szóval mondatot kezdeni. Ha a Toldiban is több D-vel kezdődő mondatot találtam, annyi mindenre van aranynál példa, amit a nyelvművelők és anyanyelvápolók helyteleníthetnek. A költő is téved olykor, mondhatni. Azt nem mondom apámnak, hogy éppen D-vel kezdett mondatot, annyira nem vagyunk jóban, hogy a mondatait, kijelentéseit elemezzem. A Toldit némi válvonogatással, hümmögéssel el is hiszi, megengedi, csak hát. Nem mondja, hogy Arany Jánossal szemben Ficainak van igaza, csak éppen eszébe jutott, és az egyik nyomtatásban megjelent szövegem kapcsán. Engem Ficai nem tanított, bár 30 évvel később ugyanabba az iskolába jártam. Amikor az apám által kipécézett mondatot írtam, prózai művek elismert szerzője voltam, erdélyi magyar író, afféle szökött magyar tanár, bár én fogalmazást író gyerekekkel iskolában nem foglalkoztam. Egész biztos, hogy apám nem olvasta végig azt a novellát. Valójában egyetlen könyvemet sem, nem is tudom, miként jutott el az inkriminált mondatig, amellyel magamat lelepleztem, hogy még ennyit sem tudok. Hiába várom hát a világsikert. Nyelvészeti meg filozófiai tételekről vele nem érdemes vitatkozni, mert úgysem a véleményét mondja, hanem egy tekintélyre hivatkozik. Fel sem merül, hogy ebben én volnék valamiféle szakember. Közben tudom, valószínűleg megint azt akarta közölni velem, hogy azon az irodalmi rendezvényen, amelyből két hosszú percet is bejátszott a tévé, viselhettem volna nyakkendőt. És ez körülbelül azt jelentette, hogy levághatnám végre a szakállamat, ha már a tévében mutogatnak. Ezt akkor így nem mondta, de korábban már sokszor. Neki az arcom ápoltsága és a ruhám kinézete egyenes összefüggésben van az intellektuális értékemmel, vagy a sikerrel. Picit lapozom. És ülök hát nyakkendő nélkül, és szakállasan egy irodalmi rendezvényen, Markó Béla mellett, az volt a tévében, ő nagy ember, én kicsi vagyok. Ő gazdag, én szegény. Ő a fejedelem. Én csak egy író vagyok. Ezt mutatja a tévé a szüleimnek a kortárs erdélyi magyar irodalomból. De azért jó, hogy komoly és disztingvált emberek társaságában látnak, meg is kérdezi apám egyszer, hogy ez az Eszterházi Péter rokona-e annak a valamikori focistának.
Hát köszönjük szépen ezt a felolvasást. És erről majd szó lesz később, hogy, nem csak szerintem, mások szerint is ez egy nagyon humoros, vagy a humort szerető könyv, mint ahogy Gábor is az a maga módján. Ugye Vida Gábor egy datogás történetéről lesz szó a mai estén, ez most jelent meg nemrég a könyvhétre Budapesten én elkezdtem olvasni, vagyis másodjára is elkezdtem olvasni, és már az első fejezetet telejegyzeteltem. Gábor meg is jegyezte, hogy aha, nálatok szabad írni a könyvbe. Igen, hogyha a munkáról van szó, akkor igen. Én valakitől megkérdeztem az este előtt, hogy mit kérdezne így hirtelen kapásból Vida Gábortól, és így nem tudott hirtelen válaszolni, hanem azt mondta, hogy köszönjem meg a nevében, hogy megírta ezt a könyvet. Úgyhogy ez egy ilyen üzenet átadás. Egyébként nekem a cím nagyon-nagyon tetszik, egy dadogás története, erről is fogunk majd beszélni, hogy ezt hogyan emelkedik majd metafora szerűre. Volt nekünk egy közös jó barátunk, Írsai Zsolt, aki mindig azt mondta, hogy megpróbálom eldadogni, amit szeretnék mondani. Hogy én elolvasnám így a dadogásnak a meghatározását, mert kíváncsi voltam, hogy ezt így az okosok hogy írják le. Tehát a dadogás beszédfolytonossági zavar, amit gyakori megakadások és hangismétlések jellemeznek. A férfi-nő arányban ez 5:1, tehát inkább férfiaknál van. Okai érzékeny idegrendszer, átállított balkezesség, huzamosabb ideig tartó szorongás, érzelmi feszültség. Hogyha ezt a meghatározást fölcserélnénk az író definíciójával, akkor talán nem is állnánk annyira messze, hogy te ezt hogy látod, hogy ehhez volt valami köze annak, hogy ez a dadogás téged így, hogy dadogtál abban, hogy író lettél, vagy sokkal inkább az okok azok, amik ide vezetett. Hát, hogy annyira hasonlít, hogy ugye ezt szokták mondani, hogy hát az író az egy ilyen érzékenyebb valami. Hogy ezt te hogy látod? Hogy volt-e ennek valamilyen köze annak, hogy író lettél?
Annak biztos volt, hogy amikor gyerekkoromban vagy fiatalkoromban valamit el akartam mondani, akkor annak nagyon neki kellett futni. Tehát amikor én már éreztem, hogy új baj lesz, és ezt nem fogom tudni elmondani, akkor kerestem valami kerülőutat. Tehát az mindig megvolt, hogy például emlékszem gyerekkoromban, nem tudom, iskolás lehet, elemista, Kisjenőben, ahol laktunk, volt az akkori alimentára, és ugye a fagylalt, és egy lej volt a fagy, és volt egy román kiszolgálónéni, és egy magyar kiszolgálónéni. És én tudtam, hogy románul nem dadogok. És mindig megvártam, hogy a román néni legyen, és akkor vettem egy fagyit. Az üngecát az egyszerű volt kimondani, a fagylaltot valamiért nehéz. Mondjuk igen, a zárhangok meg egyáltalán, de nyilván van ennek egy más oka is. De igen, tehát az, hogyha nekem valamiről mesélni, valamit el kell mondani, főleg amikor én akarok megszólalni, akkor arra fel kellett készülni, és jött egy szó, amiről tudtam, hogy azt nem fogom tudni kimondani, akkor keresünk egy másikat, attól más lesz a mondat. Valószínű, hogy tehát azzal, hogy a szöveggel foglalkozni, ez elég hamar elkezdődött. Igen, azt hiszem, hogy ez így fontos.
Tehát egyfajta szövegszervező elvé is kinőheti magát, ezt akarod mondani, hogy az az ismétlés, érted, hogy elképzelsz hogyan építesz föl egy szöveget, vagy egy regényt például, ugye akkor az van, hogy bizonyos motivumok ismétlődnek, ugye vannak ugrások, kimaradások, tehát hogy nagyon hasonlít ahhoz, amit mondjuk a dadogás.
Ez, mondok erre egy szemléletesebb példát. Ugye Pap Sándor Zsigmondot elég sokan ismerjük, ő másokból dadog, mint én, be ne menjünk bele, és vele voltam egy olyan szinten, akartunk is írni egy olyan szöveget, hogy ugye nála is volt az, ő is tudta már, hogy jó, akkor jön az a szó, azt ott kell mondani egy másikat is, hogy az egymás elterelő szavait is egy idő után tudtuk. Tehát láttam, hogy Zsiga vesz egy mély lélegzetet, na ez biztos nem fog, és akkor mondtam egy olyan szót, amit ki tud mondani, tehát hogy ezt így elég jól tudtuk egy időben fogni.
De jó.
Ez így működ, tehát ez nagyon... Na most ugye az, hogy írok egy regényt, és van ott egy szinopszis, és akkor azt fel kell építeni, és vagy jó, de amikor élő szóban beszélünk, akkor felelsz, vagy egy interjúban, vagy nem tudom, elkezd el hantázni a pódiumon, akkor közbe jön az, hogy már elmondtam egy fél mondatot, vesző, hogy előtt mindig vesző, mit is akartam mondani tulajdonképpen? És akkor jön a csavar, amihez majd vissza kell térni, ha azt akarom mondani, amit akartam. De ha nem azt mondom, akkor megint ugrunk, és akkor jön egy ilyen lóugrásos rendszer, amit, és Igen, ebben nagyon sokan beleszóltak, hogy te hazudsz, nem is azt akarod mondani, amit. És tehát ez, ugye, mert van az embernek egy mimikája, van egy lélegzése, van egy kézmozgása, van egy metakommunikáció, ami azért mutatja, hogy itt nincs, nem úgy van minden. Igen, tehát gyerekkoromban felnőttek, amikor én egy ilyen hosszas elbeszélésbe így beleakadtam, dadogtam, forgolódtam, akkor mondták, hogy ne hazudj.
Annyira jó, hogy mondtad, hogy elbeszélés. Egyébként tényleg teljesen az elbeszélésnek a módszertanát mondtad itt el nekünk, miközben a dadogásról. De egyébként jó, hogy Zsigát említetted, hogy Pap Sándor Zsigmondban az a jó, meg egyébként ezt te is már tudod csinálni, vagy nagyon régóta tudod, hogy egyszerűen így tud azon ironizálni, meg nevetni, hogy ő dadog. Hogy jut el idáig az ember, vagy egyáltalán mi ennek a folyamata, vagy mikor van az a holdpont, vagy van ilyen, ami nád billensz, vagy te életedben ez mikor változott meg? Úgy, mondjuk a könyvben benne van, csak egyébként nagyon nehéz olyat kérdeznem Gábortól, amire nem tudom a választ, mert 12 éve folyamatosan beszélgetünk, és a könyvét is olvastam majdnem kétszer.
Hát azt gondolom, hogy az első ilyen nagy fordulat az volt, amikor én eldöntöttem, magyar szakra fogok felvélni, akkor volt szóbeli vizsga. És tehát mindenki azt kérdezte, hogy mit fogsz csinálni a szóbeli vizsgán? És nekem úgy volt egy olyan sejtésem, hogy nem ez lesz, tehát hogy nem színésznek készülök mégse, nem is papnak, tehát igen, azért, hogy valami, de hogy igen, mi lesz azon a szóbeli vizsgán, és mondjuk az első ilyen szóbeli, ugye egyetem, Kolozsvás, tehát azért, és akkor ott sikerült, tehát szerintem reszketett a lábam, meg a hangom is valószínűleg, de hogy nem volt túl látványos ez a... Zsemjei tanár úr volt, aki egyfolytában rázta a fejét, de hát a Parkinson-kor... Tehát,
Parkinson-os
azt már
volt,
tudtuk, hogy mi volt a probléma.
Még engem is tanított.
Igen, a másik probléma sem.
Hogy akkor közelítsünk még inkább a könyvhez, hogyha megnézzük, ugye ez egy önéletrajzi könyv, itt persze lehetne arról beszélni, hogy akkor mikor váltál fikcióba, és mikor önéletrajzi egy könyv, erről mindig az a sztori jut eszembe, hogy anyám egyik évben a paprikákat úgy ültették, hogy egyik sorban volt a, mit tudom én, a gogos paprika, és pont mellette volt a csípős paprika, és valamilyen okból, tehát virágzáskor a virágporok, és akkor némelyik ilyen gogos paprika, hogy így mondjam, csípett. Tehát úgy képzelem, hogy a regény és az önéletrajzi műfaj, amit te könyved esetében, ugyanígy járt valamennyire, tehát hogy úgy kereszteződtek a dolgok, de hogy honnan kezdődik mondjuk a fikció, hogy mikortól, mi a te látványod erről, hogy ezt sikerült szerinted, hogy ez az igazság, ahogy arról beszélünk, hogy akkor tényleg ezek történtek, vagy mennyi fikciót vittél bele abba, ami veled történt, illetve amit elmeséltél ebben a könyvben?
Ugye van ennek legalább három szegmense. Tehát az egyik az, hogy amikor elkezdesz valamit mesélni, akkor egy idő után leválsz attól, amit valóban láttál és átéltél, és már úgy mondod, ahogy tudod. És egyszer sikerült ezt elmondani, másodszor még inkább úgy mondod, ahogy tudod, és lesz egy ilyen bejáratott sztori ebből, anélkül, hogy észrevennéd, anélkül, hogy téged zavarna, vagy például azokat az embereket se zavarja, akik ott voltak. Nagyon ritka az az ember, aki, tehát hogyha van egy ilyen jó beszélő, jó elmesélő ember, akkor úgy ráthagyják, hogy igen, hát ez így poénosabb, mint hogy a valóság. Tehát, hogy ez így, de hogy ezek ilyen észrevétlen határok. Ugye a másik dolog az, amit az ember nem saját maga élt át, egy csomó olyan dologra emlékszel, amit neked elmeséltek. Tehát mondjuk a 70-es árvíz, amikor kimentettek falumból, akkor én tényleg emlékszem arra, hogy volt egy ilyen nyárfasor, és víz volt mindenütt, és csillogás volt. Erre emlékszem. Ez így van egy ilyen kép valahol. 2 éves voltam, tehát igen. Verbális emlék nincs, ugye 4 éves kor előtt, azt mondják. Mindaz, amit erről az árvízről írok, azt később mesélték az emberek. Vagy mesélt az anyám, az apám, a nagyapám, a mit tudom, hány ember erről beszélt. És nagyon nehéz ezt külön választani, és nyilván úgy mesélem, mintha én ott lennék, hiszen úgy egyszerűbb ezt mesélni. Na most ugye igen, itt ezt külön lehet választani, de hát hány olyan történet lehet ebben, vagy hány olyan dolog van, amivel nem vagyok szemtanú, és mégis pontosabb az, amit én mesélek, mert hogy nem tudom. Tehát, hogy ez lett. Ja, és igen, és a másik dolog az, hogy azért lehetetlen feladat, hogy az ember az úgynevezett igazságot elmesélje, az az igazság, amit én mesélek. Tehát így meggyőzöm magamat, és meggyőzlek téged, és meggyőzöm az olvasót arról, hogy ez az is. Valahol elfogadjuk ezt a fajta köztes területet. Ugye a mentségemre mondjam ezt, hogyha van egy autóbaleset, 8 ember látta, meg 6 videókamera, akkor az 14 különböző történet.
Igen, hát Lejeune mondja, hogy ő ezt úgy nevezi, hogy önéletírói paktum, tehát hogy az olvasó elfogadja, hogy akkor te is. Igazából az az önéletírás, amikor a szerző, az elbeszélő és a főszereplő az ugyanaz, és akkor mondjuk ezt tudjuk önéletírásnak nevezni. Hogy akkor még tényleg közelítsünk, hogy én úgy látom, hogy ebben a könyvben igazából 3 főszereplő van. Nyilván a leginkább főszereplő az te vagy, de amellett van apa és van anya. Hogy ezeken így, hogyha végig mennénk egy picit, ugye ide fölírtam dolgokat, hogy milyen ez az én. Kezdjük az énnel?
Persze.
Igen. Tehát, hogy így, ahogy végigolvastam a könyvet, a legfőbb jellemzők, nyilván van sok egyéb más is, az a leginkább jellemző az énre, hogy szökésben van, kudarcok jellemzik, és állandóan harcban áll valamiért. Ugye eleve úgy írod meg ezt a könyvet, hogy ez egy kudarc történet, nagy erdély regényt szerettél volna írni. Hogy ez az első, az a kudarc, amiben belefutunk a könyv kapcsán, és akkor ehelyett megírtad ezt az önéletírást, mert azt érezted, hogy legalábbis az én ezt írja, de hogyha igen, ezt te írod, hogy igazából minden, tehát magadról írsz tulajdonképpen. Ez hogyan... Hogyan történt? Mi volt ez a regény? Azzal indul az elő felolvastat, hogy devel nem kezdünk mondatot. De van egy ilyen mondás is, hogy minden, ami a de előtt van, az hazugság. Hogy akkor mi van a de előtt, és hogy mi volt ez a regény, és egyáltalán mik ezek a kudarcok, amik lényegében ezt az ént meghatározzák?
Hát nagyjából az volt, hogy ugye írtam én egy másik regényt, és mindenki mondta, hogy jó, akkor az a trilógiának az első darabja. Ugye ott véget ér valahol a 20-as évek elején.
Az ahol az ő lelke,
ugye, és akkor. És mikor ugye belefogtam, jó, hogy hát akkor igen, tehát volt egy második háború is, azt is elvesztettük, tehát, hogy mint egy folytatódik, hogy igen, én akkor nekiálltam nem is anyagot gyűjteni, mert anyagom az volt, hogy végig gondolni, hogy és akkor vettem észre, hogy néhány figura, aki, hogy a jó figurák, azok mind én vagyok, a rosszak, azok nem, de igen, tehát mindenki én vagyok, hogy ezek mindig ismétlődnek. Tehát van ez a, egy ilyen kőkemény, nagyapaszerű, nyilván a nagyapámra utaló, alkoholos, asztalra csapó, kategorikus ember, igen, az a nagyfater, ki román csendőr volt egy időben, meg mit tudom én. Akkor van a másik, egy ilyen értelmiségiszerű, ugye ő a fiú, az vagyok én, akkor hát, és hogy ezek a típusok, ezek nagyon sokszor is novelláim, mindenütt ismétlődnek. És hogy ugye miért mindig ezek vannak, hiszen engem ezek az emberek foglalkoztatnak. Azért nem tudok egy másfajta embert, azért nem tudok egy másfajta apát, egy másfajta nagyapát, egy másfajta csendőrtisztet behozni ebbe, vagy csak nehezen, mert ugye ez itt nincs benne. És akkor azt mondtam, jó, akkor igen, ez. De ugye ez más szempont, tehát ez kicsit bonyolultabb, hogy ez miért van, de igen, ezek az alakok, tudom én, egy 10-15 év írásaiban, vagy szövegeiben, vagy mindig visszatértek. És akkor igen, tehát azt mondtam, jó, akkor üljek le, írjam meg ezeket, hogy jussunk el másokhoz is, hogy akkor ez most már legyen meg. És igen, elért odáig bennem ez a történet, a magammal, a családommal, a múlttal, a mit tudom, mindenféle bajaimmal való szembenézés, hogy ez így kibudjan tulajdonképpen, tehát mint egy felülírta, vagy átvette a helyét annak a konstrukciónak, amire én készültem, és amit feltártam, vagy amit felvázoltam. Tehát, hogy az a regény, ami igen, ott a de előtt, vagy nem tudom, ott valahol az elején elmesélem, hogy milyen regényt szerettem volna írni, tehát arra igen, arra van egy 10 000 oldalnyi jegyzet, és kutatás, és archívum, és egyáltalán. Tehát, hogy az, meg hogy ebben
miért,
is ott van.
Miért vallunk kudarcot folyamatosan? Lehet, hogy nem is létezik az, hogy Nagy Erdély, ez egy ilyen szent grál, amit folyton, vagy nem folyton, de úgy néha keresünk, vagy nem keresünk, mindegy. De hogy ez miért jelent mindig kudarcot? Inkább az arról lenne szó, hogy kisebb, apró történetekből nagyon mozaikszerűen egyre inkább lefele haladva, ami egyfajta építés is a maga módján, lehet elmondani a Nagy Erdély történetet? Vagy ez hogy van?
Nem, én ezt nem gondolom. Tehát, hogyha az ember regényt akar írni, akkor leül is ír egy regényt. Tehát, hogy az, tehát azt meg lehet csinálni. Tehát nem azt gondolom, hogy nem lehet ezt az Erdély nevű gubancot, egy nagy monstruózus, és ugyanakkor olvasható, és sokat mondó, és ilyen súlyos könyvbe megírni. Hát igen, úgy kell neki állni. Tehát én most itt nem úgy álltam neki, vagy úgy álltam neki, de aztán más lett belőle. Legközelebb. Tehát. Tényleg azt gondolom, tehát itt ne értsük félre. Tehát az, hogy nyilván, tehát ugye az embert a múzsák, hogy viszik a hátukon, meg hogy csókolják a homlokát, meg hogy hagyják magára, az egy dolog. De az, hogy ennek az egész, nem tudom, regényírásnak vannak bizonyos, mondhatni, szinte exakt szabályai, és hogy azokat végig lehet vinni, és azt meg lehet csinálni, ahogy egy drámát is. De vannak bizonyos dolgok, amit benne kell lenni, azokat meg kell csinálni, végig kell rágni, és aztán igen, vagy működik, vagy nem. Ezt meglátjuk.